Isten igéje írt Mózes 5. könyvének a 32. részéből, az első 18 versből olvasom. Figyeljetek ti egek, hadd szóljak, a föld is hallja meg számnak mondásait. Esőként szitáljon tanításom, harmadként hulljon mondásom, mint permet a zsengefűre, zápor eső a pázsitra. Bizony az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő. Elromlottak, nem fiai már, hitványak, fonyák és hamis ez a nemzedék. Így fizettek ti az Úrnak, ó bolond és esztelen nép, hisz atyád ő ki teremtett, ő alkotott s erősített. Emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek éveire. Kérdezd atyádat, elbeszéli, véneidet, majd elmondják. A fölséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az emberfiakat, megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint. Mert az Úr része az ő népe, Jákob a kimért öröksége. Puszta földön talált rá, kietlen vad sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét. Mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókáig fölött rebdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza őket. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele idegen Isten. A föld magaslatain hordozta, a mező termésével etette. Mézzel táplálta a sziklából, olajjal a kősziklából. A tehenek vaját, juhok tejét bárányok kövérjével, a básáni kosokat és bakokat a búzaliszt legjavával etted, és a szőlő vérét, a színbort ittad. Meghízott Jesurún, kirúgott a hámból. Meghíztál, kövér hájas lettél, és elvetette Istent, alkotóját, elhagyta szabadító kősziklását. Idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal bosszantották, szellemeknek áldoztak, nem Istennek, isteneknek, akiket nem ismertek, újaknak, akik nemrég jöttek, akiket az atyák még nem féltek. Kőszikládat, aki nemzet, elfeledted, elfeledted Istent, aki világra hozott.
Mennyei atyánk, leborulunk előtted, aki teremtő, mindenható Isten vagy, és aki lenyúltál a magasból, és kihoztál bennünket a sötétségből, bekentett sebeinket, felöltöztettél, megetettél és megitattál, és azt mondtad, hogy a tieid vagyunk. Urunk, köszönjük, hogy a te kegyelmed, a te kiválasztásod ajándéka az, hogy mi most itt lehetünk, mert megszólítottál bennünket. Ugyanakkor, atyám, most, amikor eléd állunk, és visszanézünk az elmúlt napokra és hetekre, eléd hozzuk mindazt, ami ebben az új tanév kezdésben jelen van az életünkben. Azoknak a terheit, kihívásait, rohanását, a kérdéseit és aggodalmait. Urunk, te látod, hogy honnan jövünk, és mivel van tele a szívünk, a lelkünk, az érzéseink. Szeretnénk most megérkezni eléd, és letenni ezeket. Vágyunk a te jelenlétedre. Vágyunk arra, hogy megszólíts bennünket, hogy át tudjunk látni mindazon, ami a hétköznapokban így ránk borult, és betakart. És atyánk, így valljuk meg, hogy bár te vagy a mi kiválasztó Istenünk, te vagy a mindenható élő Úr, akinek a kegyelméből mi életet nyertünk, mégis a hétköznapok elsodortak tőled. Bocsásd meg, hogy nem a te jelenléted valósága határozta meg minden percünket és gondolatunkat. Bocsásd meg ennek a következményét, amikor önzően viselkedtünk és gondolkodtunk. Bocsásd meg türelmetlenségünket, bocsásd meg bántó szavainkat, romboló, tisztátalan gondolatainkat. Bocsásd meg azokat a cselekedeteinket, amivel fájdalmat okoztunk, vagy amelyek hiába valók voltak, a sötétségnek a hiába való cselekedetei. Bocsáss meg azt is, amikor cselekednünk kellett volna, de nem tettünk semmit. Mert a mi életünknek a kényelme azt diktálta, hogy maradjunk tétlenek. Urunk, bocsáss meg, hogy a tőled kapott renddel szemben olyan sokszor az óemberünknek a törvényét követtük, amikor elfeledkeztünk a szüleink tiszteletéről, és valami egészen mást tettünk. Amikor semmibe vettük a szombatnak a megszentelését, és föl sem tűnt, hogy ezzel téged bántunk. Bocsáss meg, amikor tiszta és egyenes beszéd helyett a beszédünk bántó volt, vagy tüzet gyújtott. Bocsáss meg, hogy megelégedés helyett és reménység helyett helyet adtunk az aggodalomnak és a félelemnek, ami örvényekbe tudott lehúzni bennünket. Urunk, itt vagyunk most előtted, és kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, tisztíts meg bennünket, állíts a te jelenléted, a te kegyelmed, a te szeretetednek a valóságába, hogy tudjunk rád nézni, és megújulni abban, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, hozzád tartozunk, és te újjáteremtesz bennünket. Urunk, kérünk, hogy hallgass meg a csendben elmondott imádságunkat. Urunk, kérünk, hogy a te szabadításod öröme járjon át bennünket erővel. Áldj meg bennünket magaddal és bocsánatoddal. Amen. Hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk mindannyiunknak, akik bizalmunkat az Úr Jézusba vetjük. Amen.
Istenek igéjét a Jelenések könyvének a 3. fejezetéből olvasom, a 14. verstől a 22. versig. A laodicei gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelem. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemedet és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezz tehát és térj meg. Ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki hallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon. Mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Egy haszit történetben olvassuk a következőt. Móse Tejtel Baum rabbi fiatal korától a haszit tanítás ellensége volt, mert az mindig bősz és féktelen eretnekségnek tűnt előtte. Egyszer barátjánál Jószéf Asér rabbinál vendégeskedett, aki ugyanúgy szembe helyezkedett a hitújítókkal, a haszidokkal, ami egy misztikus mozgalom volt a zsidóságban. Azokban a napokban jelent meg nyomtatásban a tiszteletre méltó Lúria mester imakönyve, az ő igéje szolgált a haszid tanítás alapjául. Amikor megmutatták nekik a könyvet, Móse rabbi kitépte az illető kezéből a súlyos kötetet, és földhöz vágta. Jószéf Asher rabbi azonban fölemelte a padlóról, és így szólt. Hát azért ez is csak egy imakönyv, nem szabad ilyen megvetően bánni vele. Amikor az esetről beszámoltak a lublini rabbinak, haszid mozgalom egy vezetője volt, ezt mondta. Móse rabbiból haszid lesz, Jószéf Asher rabbi megmarad ellenfélnek. Hiszen akiben az ellenségesség tüze lángol, az lángra lobbanhat Isten iránt is. Akinek viszont az ellenszenve hideg, azelőtt minden út zárva van. És valóban így is történt. A lublini rabbi megállapítása nem áll távol Jézus szavától. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál. Vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a számból. Jézus szavai, amit a laodiceai gyülekezetnek intéz, igen-igen kemények. Különösen, hogy egy kicsit engedjük, hogy ez a kép, amit használ, a hatása alá kerítsen bennünket. Langyos. Olyan vagy, mondja nekik, mint a langyos ital, amit amikor az ember bevesz a szájába, kiköp. Leülsz az asztalhoz nyáron, melegben, forróságban, szeretném, hogy átélnénk a helyzetet. Kívánva egy nagy pohár hideg sört, gyöngyöző pohárban, megfogod a szájadhoz emeled, és langyos, és kiköpöd. Hasonló a langyos kóla, kinek mi? A langyos bor, a langyos kávé, aminek meg forrónak kéne lenni, de langyos. És nem tudom, hogy kóstolta már valaki langyos gyümölcsokhurtot, de ott kiderül, hogy az miből készült. Ehetetlen. Érezzük tehát, hogy, és érezzük, hogy mi van Jézus szavai mögött. Érezhetjük ebben Jézus megvetését, Jézus csalódottságát, amikor az övéit langyosnak találja. Ugyanez az érzés, ez a kép. Ez az átélés, ez az élmény, csak sokkal komolyabb. És azt is érezzük, hogy az az élet, ami langyos, ami semmilyen, ami ilyen is, meg olyan is, az nem igazi élet. Az nem igazi élet. Az nem élni érdemes élet. Lássuk meg hát most, hogy mit tudunk meg erről a langyos állapotról először, aztán mire van szüksége a langymeleg embernek, közösségnek, és végül hogyan történhet meg, hogy a langyosból újra forró legyen. Az árnyalatban megjegyzem, hogy Jézus szerint a hideg is jobb, mint a langyos. Móse, az imakönyv tipró rabbi, jobb, mint a közömbös Jószéf Asér. De itt azért ma nekünk mégse az a célunk, hogy, mint hogy Jézus és sem az volt, amikor ezt a levelet János apostolon keresztül elküldette, a Laodiceában. Tehát Jézus célja se az, meg a miénk se az, hogy a langyosból mi hideget, a közömbösből ma az evangélium ellenségét próbáljuk itt megszülni, bár még ez is jobb, mint a pusztán csak langyos, de a mi célunk ma az, hogy Isten szent lelke fellobbantsa szívünkben a tüzet. Mit tudunk tehát meg a langyos emberről Jézus szavaival? Az, hogy gazdag, legalábbis gazdagnak tartja magát, a langyos és a gazdag kapcsolódik össze. Ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Egy olyan lelkület, egy olyan hozzáállás bontakozik ki előttünk, aminek az a lényege, hogy elég vagyok. Hogy mindenem megvan. Hogy nincs szükségem semmire. Megelégedett vagyok. És első látásra ez egy irigylésre méltó állapot. És közel sem magától értetődő, hogy mi lenne vele a baj, hiszen a legtöbbünknek soha nem elég. Mindig van miért panaszkodni, mindig van miért aggódni. Hát nem az az igazi, aki el tudja végre mondani, hogy nekem elég az, ami van, gazdag vagyok, elégedett vagyok, nincs szükségem semmire. Nem ez lenne az igazi, ha mindenki így gondolkodna? Ha így gondolkoznának bizonyos politikusok és vezető emberek ma Magyarországon, akkor nem lenne nap mint nap újabb történetekkel tele az újság arról, hogy mi mindent lopnak el. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogy ennek a látszólagos megelégedettségnek nem a hála áll a középpontjában, hanem a büszkeség. És ez egy egészen más dolog. Nem a hála, hogy ez nekem elég, hanem a büszkeség, hogy ezt én megcsináltam. Az én, és mindaz, amit az én megszerzett, gazdag vagyok, mert meggazdagodtam. Így is fogalmazhatnánk, megcsináltam a szerencsémet. Megszereztem, amit akartam. Elértem. Mire kellene nekem még szükségem? Az igazi self-made man, aki teljesen elégedett önmagával, aki az egész világot úgy szemléli és úgy éli meg, hogy annak a középpontjában ő ül. Én csináltam meg. Én értem el. Büszke, önelégült, önmagába zárt. Miközben nincs hiánya semmiben, mert tényleg mi az, amit nem lehetne pénzért megvenni? Ez az attitűd, ez a lelkület az, amit az anyagi gazdagság könnyen kivált. Nem feltétlenül, nem mindig, nem kizárólag, de nagyon könnyen. És persze akkor is megjelenhet ugyanez a lelki hozzáállás a dolgokhoz, ha valaki nem gazdag anyagiakban, de mégis általában. Ez az állapot a materiális gazdagsággal megy együtt. Mózes az olvasott részben így fogalmazta meg ezt az állapotot Izraellel kapcsolatban. Meghízott Jesurún, Izrael, kirúgott a hámból. Meghíztál, kövér, hájas lettél. És elvetette Istent, alkotóját, elhagyta szabadító kőszikláját. Az a nép, amelyről olyan gyönyörű képekkel írt Mózes, akit Isten a puszta földön talált, a kietlen vagy sivatagba ott volt kitéve egy gyermek, egy csecsemő, és Isten magához ölelte őt, és Isten felnevelte őt, gondozta, óvta, egy másik kép, mint az anyamadár, a sas, amelyik röpteti a fiókáit, és nem tudom, hogy tényleg így van, bár valószínű, hogy amikor aztán le akarnak esni, akkor alájuk repül, és a evező tollain hordozza őket. Ezt tette Isten az ő népével. És olyan jól tartotta őket, hogy a végén meghíztak, meggazdagodtak, nincs szükségük semmire. Elhagytad alkotódat, mondja. Ez az a helyzet, amit elénk ad ez a szakasz. Ugyanakkor ez a helyzet, ez az élethelyzet, ez a pozíció a mi világunknak, a mi társadalmunknak az ideája, a célja. A mi világunk középpontjában, mind filozófiai értelemben, de mind egészen valóságosan, gyakorlati és mindennapi módon a szabad, független, autonóm egyén áll. Az az ember, aki szabad, és aki elmondhatja, hogy nekem nincs szükségem semmire. Hiszen ma az ember, abban a világban, ahol élünk, mi magunk, mi nem úgy gondolunk magunkra elsősorban, mint egy közösség részére. Legyen az egy nemzet, legyen az a város, vagy a település, ahol élünk, legyen az a lakótelep, legyen az a nagy család, vagy legyen az a szűkebb család. A világnak abban a részében, ahol mi élünk, a nyugati kultúrában, az ember úgy gondolkodik elsősorban magáról, mint egy egyénről, aki független, szabad, öntörvényű, önmagában él. És csak másodszorban a többiről is. Ugyanígy, mi nem úgy gondolunk magunkra, mint akik akár a másik emberekkel, akár az Istennel való kapcsolatban értelmeznék magunkat, és találnánk meg, hogy kik vagyunk. Az a világ, amiben élünk, az arra épül fel, hogy minden ember szabad, független, autonóm, azaz öntörvényű, és önmagában elég. Én döntöm el, hogy én mit tartok helyesnek. Csak az én dolgom, hogy miben hiszek, és hogyan élek. Én, az öntörvényű ember áll a középpontjában annak, hogy mit lehet, mit helyes hinni, hogyan helyes élni. Ki más mondaná ezt meg nekem? Én döntöm el. Ez a világ, amiben élünk. És ezért ebbe az irányba haladunk, ebbe az irányba törekszünk, hogy elég anyagiakkal rendelkezzünk ahhoz, hogy ez így is legyen, hogy függetlenek legyünk, hogy szabadok legyünk. Ennek mentén nem kötelezzük el magunkat egy másik személynek a házasságban. Miért kötelezném el magam? Én vagyok a fő kérdés. Ennek mentén óckodnak számosan, nem a gyülekezetben, hál' Istennek, több gyermek vállalásától, mert elveszi a lehetőségeimet, a szabadságaimat, és olyan korlátokat helyez rám, ami nem engedi, hogy megvalósíthassam magamat jobban. Ennek mentén lesz ma a karrier, a pénzszerzés fontosabb, számtalan más dolognál az életben, barátságnál, családnál, bárminél. Hogy hajt a függetlenség és a szabadság iránti vágy minket, így kódol ez a világ, amiben élünk, ebben éljünk, ezt szívjuk magunkba, ez épül a sejtjeinkbe. Ugyanakkor teológiailag nézve ebbe az irányba sodor bennünket az emberi természet is, amit a Biblia megromlottnak, elromlottnak, bűnösnek tart. Teológiailag nézve a bűnös emberi természet lényege, hogy legyünk függetlenek Istentől, legyünk szabadok, és legyünk szabadok a többi embertől, legyek én magam, hogy ne a szeretet elköteleződése határozzon meg, hanem amit én szeretnék, amit én akarok. Ez a bibliai gondolkodásmód szerint a bűn lényege. És ahogy egyre szabadabbak akarunk lenni ebben a világban, egyre több kötelék és egyre több addikció hálózza be az életünket. Nyilvánvaló. A szabadságot kergetjük, és mintha egyre kevesebb lenne belőle. Ez a meggazdagodtságom semmire lelkület, ha tovább megyünk, törvényszerűen langyossá tesz. Mert az ilyen ember, gondoljatok bele, miért tudna még lelkesedni? Miben tudna teljes szívvel, teljes bizalommal, teljes meggyőződéssel hinni? Miben tudná még feltétel nélkül odaadni, beleadni magát? Miért tudna az ilyen ember, akinek minden elég, miért tudna áldozatot hozni? Miért lobbanna lángra? Hogyan lehetne forró? Vagy a másik oldalról, mit ítélne el? Ha nincs szükségem semmire, mindenem megvan, mit érdekelne az igazságtalanság, ami jelen van a világban? Miért gyűlölné a szegénységet, a nyomorúságot? Miért háborodna fel a szenvedésem? Miért lenne hideg? Miért? Nem is képes rá. Én meggazdagodtam. Nekem nincs szükségem semmire. És egyre inkább ilyen a társadalmunk, és ilyenek vagyunk. Sem forró, sem hideg. Langyos, unalmas, középszerű. És ezért minden lelkesedővel, minden hittel, minden elköteleződéssel, minden áldozattal, minden hősies tettel, már kimondani is szinte vicces ma ezt a szót, mindezzel kapcsolatban közömbös, sőt, gyanakvó, cinikus, kiábrándult és kiégett. Vége. Nem tudunk sem lelkesedni, sem gyűlölni. Nem tudunk lelkesedni az igazért és a jóért, és nem tudjuk gyűlölni a rosszat és a gonoszt. Minden langyos. És közben az ember belepusztul az unalomba. Nézzünk körül. Ha nincs miért lángolni, ha nincsenek bűnök, amiket jeges gyűlölettel gyűlölni lehetne, akkor mi marad? Hát valami álforróság, mint unaloműzés. Extrém sportok, extrém életformák, extrém nyaralások, extrém művészeti alkotások, happeningek, extrém külső, mert valaminek lennie kell. A langyos élet elviselhetetlen. És a mi világunkban az élet langyossá lett. Ezért halálra szórakoztatjuk magunkat, csak legyen már valami végre forró vagy hideg. Ez az a lelkület, ami elhatalmasodott a laodiceai gyülekezetben. Mert a koruk emberei voltak, ők is, mint mi is. És a környezetük formálta őket is, mint bennünket is. Tehát Laodicea egy nagyon-nagyon gazdag város volt. Három dolog röviden, nem véletlen ezt a hármat mondom. Komoly bankrendszerrel, híres kelmeiparral, messze földön híres volt a laodiceai fekete gyapjú, és orvosi iskolával, gyógyító közösséggel. És a bőségben élő társadalom, bőségben élő keresztényei ugyanide jutottak. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Mit jelent ez a langyosság a keresztények között? Azt, hogy szavaikkal tisztelik az Urat, imádságaik, liturgiájuk, gyülekezeti életük folyamatos. Minden a helyén van, csak éppen nem függenek Jézustól. Nem mondják, hogy nincs szükségünk rád, mert ez nem lenne illő, de valójában nincs. Valójában nincs. Az élet, a mindennapok teljesen jól elmennek Jézus nélkül. És az ő szerepe az, hogy tiszteletben tartsák és megemlékezzenek róla. Jézust elhelyezték szépen egy polcon, felrakták egy szépen berendezett polcra, néha előveszik, megtörölgetik, megnézik, leborulnak előtte, tiszteletben tartják. Visszaemlékeznek arra, hogy milyen volt, amikor még szegények és nyomorultak voltunk, de jó volt, hogy akkor te segítettél, szóltál, beszéltél, kihoztál a bajból, aztán utána visszateszik Jézust a polcra. Mert nekik Jézus már nem élet-halál kérdés. És nem igaz, hogy Jézus nélkül semmik, nem igaz, hogy Jézus nélkül elveszettek, és nem igaz, hogy Jézus jelenlétére, szavára, erejére olyan szükségük van, mint egy falat kenyérre. És az sem igaz, hogy elutasítanák Jézust. Az sem igaz, hogy nyíltan szembeszállnának vele. Az sem igaz, hogy kritizálnák a keresztény hitet. Az sem igaz, hogy megtagadnák Jézust. Sem forró, sem hideg, hanem langyos. Igenis, meg nem is. Néha igen, máskor nem annyira. Van, amire nézve igen, és van, amire nézve nem. Kicsit fanyalogva, mintha neki tennének szívességet, még szolgálják is őt. Néha még szolgálják is őt, amit úgy tudnak bevállalni, hogy kényelmes. Amit úgy tudnak bevállalni, hogy ne legyen áldozat, ne legyen ára, ne legyen rendszeres, ne legyen elköteleződés, ne legyen teljes odaadás. Nem. Néha alkalmanként egy kicsit, úgy beosztva, amennyit be tudnak vállalni, hogy ne legyen túl nagy áldozat, aztán bölcselkedve, jó biblia magyarázatokkal, fenntartásokkal, van, amiben engedelmeskednek neki, és hozzájuk szabják az életüket. Aztán van, amiben nem engedelmeskednek neki, és nem szabják hozzá az életüket. És közben úgy érzik, amikor éppen hozzászabják az életüket, hogy hát nekik még Jézus is hálás lehet. Testvérek, a laodiceiakról beszélek. A laodiceiakról. 2000 éve. Tőlünk távol és messze. Néha neki buzdulnak, aztán újra visszasüppednek a kényelmükbe. Hiszen annyi más dolguk van. Fontos emberek, egy nyüzsgő, gyors, mindennel teli városban, egy gazdag városban, de langyosak. Nem lobognak, nem lángolnak. Nincs szükségük semmire, meggazdagodnak. Nem gyűlölnek, nem ellenségeskednek, még ez sem. Pedig legalább akkor komolyan vennék Jézust, értitek? Ha azt mondanák, küzdenének ellene. Ha azt mondanák, hogy nem igaz, amit mondasz, hogy nem igaz, hogy meghaltál, hogy nem igaz, hogy feltámadtál, hogy nem igaz, hogy benned más élet van, hogy nem igaz, hogy újjáteremted a világot, hogy nem igaz, hogy törődsz ezzel a világgal, ahol ennyi szenvedés van, hogy nem igaz, hogy te valóban élsz és cselekszel, de nem mondják, nem teszik. Úgy jó nekik, ahogy van. És tudjátok, ez a helyzet tarthatatlan, és Jézus azt mondja, kiköplek a számból. De az a döbbenet, hogy ennek ellenére Jézus még mást is mond. Mire van szüksége a langyos embernek? Ha nem köpte ki azonnal azokat, akik a polcra tették őt. Nem is erőszakkal és hatalommal térítené őket jobb belátásra, bár nem kertel, hanem tanáccsal fordul hozzájuk. Tanáccsal. Azt mondja, mivel te ezt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak, és a mezítelem. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem aranyat, fehér ruhát és gyógyító írt. Mert valójában te egy vak, mezítelen koldus vagy. Vak, mezítelen és koldus, aki azt mondta, hogy meggazdagodtál, és nincs szükséged semmire. És valóban, abban a pillanatban, ha mélyebbre tekintünk, kiderül, hogy nincs ott semmi. Hiszen az öntörvényű, önelégült, büszke, megkövérdett szívű ember hihetetlenül szegény és szánalmas. Hát tényleg az, egyedül van. És ugyanakkor vak arra, hogy felismerje a helyzetét. Igen, gazdag vagy, de más értelemben mégis szegény. Mit van, ami maradandó? Védj tőle aranyat, tanácsolja, hogy meggazdagodj. Igen, gyönyörű és előkelő ruhát hordasz, de mit akarja a szégyened és a mezítelenséged, amikor Isten elé jössz? Védj tőle fehér ruhát, tanácsolja, hogy ne lássék szégyenletes mezítelenséget. Igen, ott laksz, ahol világhírű szemkenőcsöket készítenek, de mi a valóság, vajon látod-e? Azt tanácsolja, hogy védj gyógyírt tőle, hogy újra láss. Miért és hogyan adhat többet és maradandóbbat Jézus, mint mindaz, amit megszereztél? És nem valamiféle üres lelki bölcsesség ez, ami pusztán annyit tud mondani már évszázadok óta, hogy hiába az anyagi gazdagság, ha nincs lelki, hiába a jólét, ha nincs öröm és békesség. Csak azt mondta, ezt a szöveget ismerem, és az a válaszom, hogy nem, nincsen megfelelő anyagi biztonság, nincsen békesség, nincsen érzelmileg sem egész élet. És tudod mit, valójában erről van szó, igen. De szeretném, hogy ha meglátnánk, hogy miért van erről szó, mielőtt valaki túl gyorsan azt mondja, hogy ő már ismeri, ami itt következik. Még egyszer, miért és hogyan adhat Jézus többet, maradandóbbat és valóságosabbat, mint a földi javak? És mi köze ennek a langyosból való kiszabaduláshoz? Védj tőlem! Amit Jézustól veszel, azt nem vásárlod. Maximum átveszed, ha a szavakkal szeretnénk játszani. Talán az irónia Jézus részéről, hogy így szólítja meg őket, vásároljatok tőlem. A görögben az agóra, a piac szóból származtatott igét találjuk itt. Kereskedelmi cselekedetről van szó. És Jézus azt mondja, hát, gyertek, üzleteljünk. Vásároljatok tőlem. Tehát azért beszél így, mert ezeknek a meggazdagodott laodicai keresztényeknek az élete és a gondolata annyira a pénz és a vásárlás körül forog, lehet, hogy az is ilyen fogyasztói világ volt, hogy szerette volna elérni Jézus, hogy hát eljusson hozzá a szava, mert mást már nem értenek, csak ami pénz, meg vásárlás, pénzkeresés, pénzelköltés, és ezért beültözteti nekik ezt egy otthonos üzleti zsargonba. Vásárolj tőlem. De amikor Jézustól vásárod ezt a három dolgot, gazdagságot, felöltözöttséget és valóságlátást, akkor valójában nem vásárolhatsz, nem vásárolsz, nem is vásárolhatsz. Ezek a titok. Jól figyeljetek. Valami olyat kapsz, amit nem tudsz megvenni. Egy olyan kapcsolatba lépsz, ahol nem te és a te hatalmad, a te képességeid, a te anyagi javaid, de akár a te intellektuális, vagy a te lelki, spirituális lehetőségeid a meghatározók. Egy olyan kapcsolatba lépsz be, amikor odamész hozzá, hogy vásárolj, nyilvánvalóan nem pénzért, ahol nem a te gazdagságod diktál, sőt, semmit nem ér, amit van. Mert ha tőle veszel, nem vásárolsz, mert nincs semmit, amivel ezt megvásárolhatnád. Ha tőle veszel, elismered, hogy szükségben vagy, végre. Elismered, hogy koldus vagy, végre. Abból is a vak és a mezítelen fajta. Másképpen nem tudsz Jézustól venni, de ezen a ponton átélheted a csodát. Megajándékozott vagyok. Nem önmagamba zárt, hanem valaki által szeretett. Nem önelégült, önmagamban elégedett, hanem valaki által megelégítetett. Nem önmagamra utalt, hanem Jézusra szorult. És tudjátok jól, hogy a megajándékozott ember szíve felforrósodik. Elönti a hála. Eltölti a szeretet. fellobban a tűz. És utána is mindaz, amit Jézustól kaptál, gazdagság, felöltözöttség, valóságlátás. Mindez, amit tőle átvettél, ezek olyan valóságok, amiket nem birtokolsz. A jézusi gazdagság, felöltözöttség, azaz méltóság, igazság nem a tiéd. És mivel nem a tiéd, ezért nem lesz a kezeid között semmisé, unalmassá, elkopottá, meguntá, mint minden, amit a saját hatalmadból szerzel be. Akármilyen vágyad van. Amikor azt megszerzed és eléred, anyagi, materiális dolog, és egyszer csak ott van, azt érzed, hogy idő után mégsem elég. Mert birtoklod. De amit tőle kapsz, az soha nem birtoklod. És ezért soha nem lesz semmivé a kezeid között. Amikor valamit uralunk és birtoklunk, abban a pillanatban vége a megajándékozottság nagy örömének. És sokan, hadd térjek erre vissza, ezért félnek a házasságban történő egy életre szóló elköteleződéstől. Tudod, ők azt mondják, hogy ha biztonságban érzem majd magamat én, vagy biztonságban érzi magát a párom, mert kimondtuk az örök szót, akkor vége lesz a szerelemnek. Akkor vége a lobogásnak, birtokoljuk. És tudjátok mit? Igazuk van. Igazuk van, mert sokszor így van. Ha a melletted élő ember magától értetődő számodra, hogy ott van, ha bármit megtesz, ha már szinte uralod, használod, akkor már ő rég nem ajándék az életedben. Akkor már rég nem ajándéként élem meg a csodát, hogy van valaki, aki megosztja az életét velem, és van valaki, akivel megoszthatom én az életemet. Akkor már nem vagyok gazdag a megajándékozottságban, abban, hogy ő mellettem van és velem van. Gazdagnak lenni, megajándékozottnak lenni azt jelenti, hogy tiéd, ami nem a tiéd, hogy tiéd, amit nem szerezhetsz meg, és hogy tiéd, amiről tudod, hogy nem jár, és nem érdemled. De tudjátok, ezt a titkot, ezt nem a házassági eskü teszi semmissé. Nem azért kezdünk el birtokolni, és esetleg használni a másik embert, és elfelejteni, hogy ajándék és csoda, hogy még ma is mellettünk van, mert kimondtunk egy elkötelező, egy életre elkötelező szót. Nem. Hanem ezt a mi önző, uralkodni akaró, öntörvényűségre törekvő, hálátlan szívünk teszi. Kikerülve a házassági esküt, a szíved nem gyógyul meg. A történet vége ugyanaz, bármilyen kapcsolatról is legyen szó. Ezt a szíved soha le nem győzheted azzal, hogy nem házasodsz meg, vagy akár bármilyen más emberi kapcsolatokban nem köteleződsz el. Jézus tanácsa tehát, védj tőle gazdagságot, Isten előtti felöltözöttséget, igazságot, azaz bocsánatot, valamint a valóság látását, és ez lesz a kiút a langyosságból, a megajándékozottság, a lelkesedés, az odaadás irányába. De hogyan történik ez a vásárlás? Hogyan lehet a miénk? Hogyan vásárolhatunk be Jézustól? Jézus válasza erre a kérdésre először így hangzik, igyekezz tehát, és térj meg. Légy buzgó, légy odaadó, légy lángoló, és térj meg. Hogyan? Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Ez a kép egy nagyon fontos igazságra hívja fel először a figyelmünket. Vagy bevásárolod magát Jézust is, vagy semmi ajándékát nem nyered meg. Mert Jézus az, aki kint áll és kopogtat. És a tűzben izzított arany, a gazdagság, Jézus jelenléte és Jézus személye elválaszthatatlan tőle. A fehér ruha, amely eltakarja Isten előtt a meztelen, azaz védhetetlen voltunk bűnei. Ami miatt nem állhatunk meg Isten előtt, mesztelenek vagyunk. Ez a fehér ruha, az igazság, a bocsánat, a tisztaság Ez az, amit Jézus ölt fel ránk, sőt, a titok az, hogy Jézust magát öltözzük fel. Nem elválasztható tőle. És a gyógyír, hogy lássuk a valóságot, szintén hozzá kötődik. Én vagyok a világ világossága. Csak így látod a valóságot. Nélküle tehát nem megy. Vele azonban annyira radikális, annyira személyes, annyira egzisztenciális, hogy nincs más kép kifejezni, mint az, hogy valakit, aki rajtad kívül áll, aki azt mondja, hogy ő az élet forrása, hogy ő Isten fia, hogy őnála van a gazdagság, a valóságlátás, az igazság, a felöltözöttség, ezt a valakit be kell hívni, be kell engedni a lényed közepére. És ez radikális. Valakit, aki nálad nagyobb és hatalmasabb, igazabb, tisztább, aki Isten maga, aki emberré lett, meghalt, feltámadt, be kell hívni, be kell engedni a lényed közepébe. Ennél radikálisabb nincs. Ennél egyszerűbb megoldás nincs. Ahol eddig a teljesen önelégült én trónolt, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Oda bekopogtat az élő Isten. Bekopogtat Isten fia Jézus. Kiszorult az életedből, mint a langyos laodiceiak, ha már keresztény vagy, a polcra tetted, és a polc az nem azonos a szíveddel. Ja, tehát polc, az nem a szíved. A belsővel nem azonos. De Jézus ma visszatérni kész. Az ajtőrbe tárok, és kopogtatok. Mindenki, aki alfán volt, nagyon jól tudja, hogy egy angol festőművész, Holman Hunt, festett erről egy képet. És azt gondolom, hogy jobb a fantáziátok, mint a meg a képzelő erőtök, amit az Isten szent lelke megelevenít, mint az, hogyha kivetítettem volna ezt a képet, úgyhogy nem vetítettem ki, pedig gondolkodtam rajta. Képzeld magad elé ezt a képet, ahol látod Jézust, a világ világosságát, kezében egy lámpás. Egy ajtó előtt áll. Egy olyan ajtó előtt, amit benőttek a gyomok és a gazok. Látszik, hogy nem egy olyan ajtó, ahol túl nagy a forgalom mostanában. Ott áll Jézus, a világ világossága az ajtó előtt, amit nagyon régen nyitottak ki utoljára, legalábbis a kép alapján így tűnik. Ez a kép megtalálható, több van belőle 3-4 például a londoni Szent Pál székesegyházban. Egy alkalommal felvetették a művésznek, hogy hibás a kép, mert lemaradt az ajtóról, aki nincs. Mire Holman Hunt azt válaszolta, hogy ennek az ajtónak csak belül van kilincse. Mert vagy megnyitod te a szíved ajtaját belülről, vagy kívül marad Jézus. Hiszen Jézus az, aki nem fogja az ajtót rád törni, és nem fog erőszakkal a te házadba belépni. Ha behívod, ő eljön. Szent lelke által beléd költözik, közösségben, kapcsolatban marad veled, de úgy jön, mint Úr, mint Király. Aki hozza az értéket, a tűzben izzított aranyat, a gazdagságát, aki hozza a fehér ruhát, amellyel felöltöztet, hogy tiszta és szabad légy Isten előtt, aki hozza a szemgyógyító írt, hogy lásd a valóságot. A világgal, önmagaddal, Istennel kapcsolatban. De nem fogja rád rúgni az ajtót. De bejön, ha hívod. Ha tehát ma úgy vagy itt, hogy nem találkoztál még ezzel a Jézussal, ha langyos vagy, mert üres és unalmas az élet. Ha már annyi mindenben próbáltad keresni a tüzet, a lelkesedést, ha annyi extrém dologban kerested az izgalmat, bármit, amiért lehet lelkesedni, érdemes élni, akkor halld meg Jézus szavát most, aki keres, kopogtat, szólít, kész belépni az életedbe. Hívd be, térj meg. Ha langyos vagy, mint keresztény, mert felismerted, hogy már csak rég a szavaiddal tiszteled őt, de igazából neked nincs szükséged rá, nap mint nap. Neked nincs szükséged rá, óráról órára, mert olyan jól meg tudod nélküle is csinálni a dolgokat. És a közben észrevetted, hogy ez nem a gazdagságról, hanem szánalmas, nyomorult, megelégült vakságodról és koldusságodról szól, akkor hívjad be. Mondd ki, Uram, te teljes szívvel mindent odaadtál, értem. Azzal, hogy emberré lettél, azzal, hogy meghaltál helyettem a kereszten. Én sem akarlak tovább fél szívvel követni. Te vagy, így mutatkozik be a gyülekezetnek, te vagy az Amen, a hű és igaz tanú. Amen, akinek minden igenje igen, és akinek minden nemje nem. Hogyan maradhatnék én továbbra is ilyen kétszívű, hűtlen, felemás? Hívjad be azt, aki most kopogtat, hogy újból teljes szívből követhessed őt. Hívjad be, és eljön az Úr vacsorában, és veled vacsorál. Amen.
Úr Jézus, áldunk téged a te hatalmas ajándékodért, hogy ma, amikor megint tettél bennünket a mi langyosságunk miatt, amiatt, hogy polcra tettünk, és nem te voltál életünk középpontjában, akkor nem kiköptél a szádból, hanem önmagadat ajándékoztad nekünk az úrvacsorai közösségben. Köszönjük, hogy a te válaszod a mi hűtlenségünkre, a te áldozatod, a te kinyújtott karod, a te szereteted, és arra kérünk, hogy munkáld bennünk ennek az ajándéknak a befogadását, hogy valóban megérkezzen a lelkünkig, hogy valóban átforrósítson, felhevítsen bennünket, hogy a te szent tested és véred valóban az új életnek a záloga legyen bennünk, a tűznek, az elkötelezettségnek, az odaszánásnak a jele, ajándéka. Urunk, így kérünk, hogy vezess bennünket tovább, hogy amikor kimegyünk ebből a házból, a te hajlékodból, ahogy egymással beszélgetünk, amikor hazamegyünk és otthon folytatódik az életünk, maradj te a középpontban, légy te életünk trónusán, ha tudjuk életünket úgy élni, hogy előtted borulunk le, és minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel téged hordozunk, téged vállalunk, hozzád igazodunk. Urunk, így tégy bennünket, tanuljid el ebben a világban, ahova küldesz bennünket, munkahelyen, iskolában, családban, szomszédok között. Hadd legyünk a te hiteles tanúid, a te lelked által felhatalmazott, felruházott gyermekeid. Urunk, így kérünk, hogy áldj meg bennünket, és könyörgünk most azokért, akik betegek között. A te gyógyító kegyelmeddel érintsd meg az életüket, akár fizikai betegségekkel küzdenek, akár csak a betegségnek a félelme nyomódott még rájuk, akár lelki betegségben, depresszióban, magányban szenvednek. Úr Jézus, kérünk, hogy jöjj, és a te szent lelked által érintsd meg a mi beteg, küszködő testvéreinket, és adj szabadulást, adj gyógyulást, adj világosságot. Ugyanígy hozzuk eléd a mi gyászoló testvéreinket, az ő szívükbe is te hozd el a te jelenléted által a te vigasztaló kegyelmedet. És Urunk, könyörgünk a mi városunkért, a mi országunkért, légy kegyelmes hozzánk, és te nyiss utat, mutass utat számunkra. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.